Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat ebben a speciális adásban. Már ami a pozícióját illeti ennek. Igen, az adásban, az időfolyamban. Szia, Geli.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Azért speciális, mert ez az utolsó adás addig, amíg vissza nem térek néhány hónap múlva, mert muszáj egy kis egészségügyi szünetet most beiktatni. Ez a műsor, én mindig elfelejtem, hogy mikor indult. Azt hiszem egyébként, hogy 2014-ben talán,
hát vagy én meg lehet, aztán hogy főleg nem tudom.
Lehet, hogy még 13-ban, tehát olyan 10 éves.
Én körülbelül 15 körül szállhattam be, vagy 16.
Igen, szerintem van 10 éves, de majd egyszer ennek pontosabban utána nézek. A lényeg az, hogy ilyen még nem volt, és csak azért magyaráznám meg ezt a dolgot még egy kicsit, vagy hát inkább azt mondom, hogy elmondok néhány apró részletet, mert valóban ahhoz szokhattak hozzá, akik hallgatják ezt a műsort, és erre tök büszke vagyok, hogy ez nagyjából minden héten, sőt nem nagyjából, hanem minden héten stabilan jelentkezett, de nem szeretném megkockáztatni azt, hogy esetleg veszélybe kerüljön egy következő műsornak a lehetősége, mert ugye egy ilyen adáshoz, ezt gondolom azért a hallgatók is tudják, el kell menni moziba, meg kell nézni egy csomó filmet, és ez akkor jó, vagy szerintem akkor színvonalas, akkor mondhatja magáról, hogy mozi magazin.
Akkor mondhatja az NMHH, hogy színvonalas szórakoztatás.
Így van, amit ugye mondtak rólunk, igen, ugye ezt még nem is mondtuk,
hogy a
hatóság szerint színvonalas szórakoztató műsor vagyunk, szóval akkor tudunk színvonalas lenni, hogyha mindkét ember fölkészült, ha mindkét ember jó állapotban van, a fölkészültség más jelent.
Igen.
Ezekben az esetekben. Szóval a lényeg az, hogy egy kezeléssel állok szembe most, és pihennem kell közben, de ígérem, hogy amint tudok, visszatérek, mert imádom ezt a műsort, imádom önöket, és imádok mindenkit.
Egyébként pedig, amíg Gellért nem lesz, addig sem, hát utálom ezt a fordulatot, addig sem maradtok, vagy maradnak, átszokhatnánk már az tegeződésre, maradtok filmszerész nélkül, mert hogy hát így visszatekintünk flashback-szerűen a múltba, és akkor előveszünk ilyen filmekről való beszélgetéseket.
Igen, a Szabi szerénykedik, de igazából arról van szó, hogy olyan rendes volt, hogy tulajdonképpen magára vállalta azt, hogy ne az történjen, hogy a hónapok alatt, amíg nem lesz új filmszerész adás, csak úgy ismételgetünk össze-vissza komplett adásokat, hanem hogy kiválogat olyan megszólásokat, olyan kritikákat, vagy olyan filmekhez kapcsolódó beszélgetéseinket az utóbbi 5 évből, ami talán izgalmas lehet a hallgatóknak, és aztán majd ezek is fölkerülnek Spotify-ra, vagy ezt még nem tudjuk.
Meglátjuk, jó? Meglátjuk. Nem merem garantálni, mert annál egy picit bonyolultabb ez az ügy.
Jó, az biztos, hogy minden csütörtökön este 8-kor
szombaton
lesz,
6-kor, vasárnap 6-kor és hétfő reggel 5-kor.
Igen, lesz filmszerész adás, egy ilyen speciális filmszerész flashback, tehát ez is lesz a címe tulajdonképpen, amiben ismétlünk beszélgetéseket.
Igen, majd a végén elmondjuk, mert most még van rá lehetőségünk, hogy rögtön az első flashbackes műsorban mik lesznek. Nagyjából, hogyha nem csal az emlékezetem.
Jó, mondjuk jó? El mindenféle.
Egyre emlékszem.
Kettőre azt hiszem.
Jó, megnézem, mit írtam meg neked.
Jó, nézzük át az üzeneteket.
Beharangozunk. Egyébként jó pofa dolog visszanézni azt, hogy 2018-ban, 2019-ben mi hogyan beszélgettünk az akkor épp aktuálisan friss filmről.
És ami milyen volt? Jók voltunk?
Nagyon. Én kimondottan jobb voltam, mint most.
Tényleg?
Igen. Igen, ennek megvan a magyarázata is egyébként. Nem, megvan a magyarázata is, de hát azt majd megbeszéljük négy szem közt. Most meg mondjuk el, hogy mi lesz a műsorban.
Rendben.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
No, hát mozikban van végre a magyarázat mindenre, pontosabban még azért egy kicsit csaltunk, hogy ebben az adásban tudjunk róla beszélni. Ezen a héten még csak a premier előtti vetítések indulnak Reisz Gábor Velencében díjat nyert alkotásához, de beszerkesztettem az adásban, mert nagyon-nagyon fontos nekem ez a film, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a magyar filmtörténetnek is, meg talán a társadalomnak is, meg talán a nem tudom én, segít a szembeni nézésben, és így tovább, és így tovább. Aztán egy nagy hollywoodi sci-fi és a mozikba került a Zsivány egyes rendezőjének a szívügye, a projektje, az Alkotó című mesterséges intelligenciás történet, ami ahhoz képest, hogy mennyire látványos, feltűnően kevés pénzből készült, mondjuk azt mondom, hogy 60-80 millióból készült, nyilván nem az jut eszünkbe erről, hogy ez kevés pénz.
Dollárról beszél.
Dollárban, de ha elmondom, hogy egy átlagos mai hollywoodi látványfilm, például egy Marvel film, vagy az Avatar 2, általában olyan 400-500 millióból készülnek, akkor az már abszolút feltűnő, hogy az alkotót milyen ügyesen, sporulósan oldották meg, és ami a vizuális hatását illeti, egyáltalán nem látszik rajta az, hogy nem volt több száz milliójuk rá, de erről majd beszélünk, ha odaérünk. Aztán a Disney Plus-ra fölkerült egy nagyon várt, a műfaj rajongói által nagyon várt érdekes sci-fi horror, ami a hagyományos ilyen űrlényes, inváziós filmeknek, és a úgynevezett home invasion filmeknek, tehát amikor valaki egyedül otthon marad, és megtámadják, és igen, ilyen eszkesetők, betörők módjára kell védekeznie. Szóval ezeknek a filmeknek az érdekes vegyülete. Az még különlegessége a Nincs, aki megmentsen című produkciónak, hogy tulajdonképpen érdemben nem hangzik el benne párbeszéd. Tehát egy lányt láthatunk egy szobába, aki megpróbálja legyőzni a körtefejű idegen lényeket, akik érkeznek, és hát mivel egyedül van, olyan nagyon magában nem akar beszélgetni, de hát azért van benne szöveg, de tényleg minimális. Az adás végén pedig egy nagyon-nagyon izgalmas és hátborzongató és furcsa történetről beszélünk, egy HBO Maxon található dokumentum minisorozat kapcsán. Ez a Natalia Grace különös esete, ami egyébként még egy friss sztori abból a szempontból, hogy még a következményei még mindig tartanak ennek a történetnek, de majd, ha elérünk oda, akkor elmondom részletesebben. Zeneileg pedig a Magyarázat mindenre hez kapcsolódunk, illetve Reisz Gáborhoz, akinek ugye az első filmje, amivel ő feltűnt, a vizsgafilmje is volt, van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, és az is a Reisznek az izgalmas alkotói életművéhez tartozik, hogy jó néhány évig, éppen mostanában jelentették be egyébként, hogy feloszlanak, de jó néhány évig létezett a Van filmzenekar, ami hát az volt, amit a neve is sugal, a Reisz Gábor filmének a zenéjét játszották, aztán idő után már nem, egy idő után már írtak egyébként dalokat is, no de az a lényeg, hogy van valami furcsa és megmagyarázhatatlan dalait hallgatjuk ebben az adásban, rögtön először a Viszlek magammal című felvétellel.
Filmszerész, a hét filmje.
Azt gondolom, hogy lehet, hogy furcsa lesz az, amit mondok, hogy nagyon szeretnék egy olyan világban, meg akár egy olyan országban is élni, ahol nem születnek olyan filmek, mint Reisz Gábor Magyarázat mindenre című filmje. Már ami a vélhetően, nem láttam, vélhetően témáját és aktuális életünk feldolgozását illeti. Vagy ha születik, akkor valami pozitív előjelű dolog. De sajnos én gyakorlatilag bele is nyugodtam abba, hogy nem nagyon látok esélyt arra, hogy ilyen filmeknek nem lesz létjogosultsága, hogy valóban valamilyen szinten elmagyarázzák nekünk azt a teljes katyfaszt, amiben élünk itt ebben a kis országban.
Hát bevallom, hogy én ebbe a kontextusba, amiről te beszélsz, én már nem ismerek bele gondolni. Tehát, hogy nem, már úgy értem, hogy vagyunk, amiben vagyunk, közel elviselhetetlen szerintem, amiben vagyunk. Én inkább egyfajta katarzist élek meg a Magyarázat mindenre kapcsán, mondhatni jobb híján. Én nem gondoltam volna egyébként, sok mindent nem gondoltam volna ezzel a filmmel kapcsolatban. Tehát először is muszáj vagyok még egyszer elmondani, így adásban is, bár már korábban beszéltünk róla, vagy hát muszáj vagyok néhány szót beszélni a keletkezés történetéről ennek a filmnek, mert már az önmagában szerintem egy látlelet erről az országról. Tehát, hogy adva van egy srác, aki két filmjével abszolút közönség kedvencé válik. Néhány millióból forgatta mind a két filmet, a Rossz verseket azt egy picivel láthatóbb összegből, mint a Vant, az első filmjét, ezek ugye ilyen generációs filmek, sokszor szokták a Rise-t, én is szoktam egyébként magyar Woody Allen-ként emlegetni, bár szerintem ez nem kifejezetten jó meghatározás abból a szempontból, hogy a Rise sokkal érdekesebb annál, mint hogy ennyivel elintézzük, sokkal tehetségesebb is, és hát volt neki egy filmterve, amit a Jakab Julival közösen készítettek, tehát a forgatókönyvet is beadták a Nemzeti Filmintézethez, ami ugye most az állami pénzosztószerv a magyar filmgyártásban, és egy bizonyos lépcsőn visszadobták a tervet, és hát nem is tudtak ezzel semmit csinálni, tehát külföldre is tudták vinni a dolgot, és a Gáborral egy csomó minden történt, és tulajdonképpen a forgatókönyv megírásától egészen a magyarázat mindenre leforgatásáig, hát néhány hónap telt el. Abszolút apró pénzből forgatta ezt a filmet, a szlovákok adtak néhány milliót jellemzően utómunkára, tényleg baráti szívességek halmaza segített abban, hogy ez a film elkészülhessen, és lehetett tudni, hogy hát ez egy 150 perces, kicsit másféle film lesz, mint amit a Reisz Gábortól megszokhattunk, bár a magyar társadalom, meg a közérzetünk az megjelent az előző filmjeiben is, de ez a film, ez talán a legkonkrétabb film, ami valaha magyarokról készült. Tehát ami valóban azt vállalja, és ebből jön az én katarzis érzésem, azt vállalja, hogy az adott filmrendező, az adott filmkészítő tehetségét, éles látását, gondolatait latba vetve egy ilyen igazán látványos, már mint gondolati értelemben is, igazán látványos panorámaképet nyújtson arról, hogy a 2020-as években milyen állapotban van ez az ország. Teszi ezt egy gimnazista történetén keresztül, aki érettségire készül, és egy bizonyos okból a ruháján van egy kokárda. És kérdések merülnek föl a vizsga közben, és ebből az egyébként ügynek nem nevezhető történetből dagasztódik aztán tulajdonképpen egy botrány, aminek szereplője lesz egy feltörekvő újságíró lány, a srácnak a szülei, a srácnak a szerelme, pontosabban az a lány, akiben szerelmes, hát meg Budapest, meg ez az ország, meg az, hogy hogyan beszélünk egymással a villamoson, hogy hogyan beszélünk egymással a bárhol, hogy hogyan feszítik szét a családokat ezek a politikai törésvonalak, és így tovább, és így tovább, és közben meg egy olyan filmről is beszélünk, ami egészen bámulatosan van megírva, eljátszva, megszerkesztve. Én úgy érzem, hogy hát erről a filmről azért nagyon sok szó esik mostanában, ugye Velencében elnyerte az Horizonti szekciónak a díját, Chicagóba szerepel, tegnapi hír, most ugye szeptember 28-a van, amikor beszélgetünk, tegnapi hír, hogy bekerült az Európai Filmdíl shortlistjére, ami szintén óriási dolog, tehát valószínűleg decemberben versenyezni fog a legjobb európai film díjáért. Azért mondom, hogy valószínűleg, mert a shortlist azt jelenti, hogy ezt majd még szűkítik a jelöltek listájára, de azt hiszem, hogy aki ezzel a tudattal ül be egy filmre, mint például amikor majd te teszed meg, és megnézed, még az is rá fog csodálkozni arra, hogy ez a film, ez hogy. Szóval egyszerűen nem következett semmiből, hogy egy ilyen őszinte, kitárulkozó, nagyon is tényszerűen beszélő film elkészülhessen 2023-ban, 2022-ben, és ezt szerintem úgy hívják egyébként, hogy remény. Tehát amíg van egy darab filmes, aki az összes nehézség ellenére végigcsinál egy ilyet, és ilyen minőségben csinálja, hogy tulajdonképpen, mert lássuk be, igazából ennek a filmnek a sikertörténetet, tehát ahol most tartunk ugye a külföldi fesztivál sikere, az igazából ezt minden kritika leírja, hogy elsősorban a minőségének köszönhető. Tehát az, hogy ez egy nagyon hatásos film, és valamiért a lényeget ezt mindenki érti.
Eszembe jutott közben valami, hogy reagáljak a nem tudom mire, de mindent képletesen értek. Tehát neked is mondom meg a hallgatóknak is, hogy abban a stádiumban van ez a betegség, amiben élünk, nevezzük országnak, sajnálom, hogy ezt kell mondjam, hogy ezek a dolgok, ezek a kulturális idézőjelben termékek, és minden, ami arra mutat, hogy felnyissa az ember szemét, hogy hello, figyelj, ez van, és hogy kiabálja bele a világba, hogy valami nem oké, és ezen változtatni kéne, hogy abban a faramúci helyzetben vagyunk, hogy a fegyverből, amivel harcolni kéne ezen az egész ellen, egyszerűen kiveszi a lőszert. És nem tudom, ez így érthető-e.
Abszolút.
És mindent képletesen értek. Nem akarok neki menni a parlamentnek puskával, hogy valaki ezt írja meg aztán utána. Nem erről van szó, de hogy azt gondolom, hogy itt már egy olyan beavatkozás szükséges, ami egyrészt egy drasztikusabb beavatkozás, és ezt a drasztikusabb beavatkozást odázza el. És most nem fegyveres konfliktusra gondolok, hanem mondjuk az egész rendszer összeomlására, minden káros hatásával együtt.
Igen, ugyanakkor meg a film egyébként nem is...
Nem bántva ezzel a filmet.
De nem, egyáltalán nem gondolom, hogy bántottad volna a filmet, vagy bárkit. Aki megnézi a filmet, az szerintem valóban azért fogja magát nagyon furán érezni, mert nem csak a rendező mondja erről a filmről, hogy ez abban az értelemben nem ellenzéki film, hogy valamilyen politikai erővel szemben próbálja meg magát megfogalmazni, hanem ez tényleg a klasszikus kórkép. Tehát az, amikor elmész egy orvoshoz,
berak a CT-be,
meg mindenhova, és akkor kapsz egy papírt, és azon így rajta szerepel, hogy milyen bajaid vannak.
És alá is támasztja az állapotodat.
És akkor megnézed ezt a filmet, hát én amikor ezt hallottam, hogy az lesz a filmjének a címe a Rice-nek, hogy magyarázat mindenre, én azt gondoltam, hogy ő ezt így feladta, és úgy döntött, hogy elvicceli, vagy nem is tudom, mit sejtettem, vagy nem is tudom, de valahol fura volt ez a cím. És az a helyzet, hogy amikor elindult a végén a stáblista, akkor valóban ezt már elmondtam filmek kapcsolatban, de el fogom még mondani sokszor, hogyha szükség lesz rá, mert mint olyan helyzetben leszek, mert szerintem valóban ez az, amitől nagyon-nagyon hatásos, hogy tényleg azt érzed a végén, hogy igen, ez egy olyan kórkép, amit a 150 percig, hogy föl lehet mutatni, meg tudod mindenkinek mutatni, és szerintem senki nem érzi azt, hogy bármiféle túlzás lenne benne. Senki nem érzi azt, hogy lenne benne bármiféle elfogultság, és pont azért, mert átlag emberek szemszögéből van az egész lefilmezve. Tehát olyan okéból, mint te, mint én, mint bárki, csak hát nyilván egy filmes készítette, aki tudja, hogy hogyan kell hatást elérni a moziban.
Igen, de hogyha most már így felhoztad az orvosi párhuzamot, ami teljesen jó, és általában ezt szoktuk felhozni, akkor nekem, amit ez előbb mondtam, akkor ezt így átfesteném arra, amit te mondasz, hogy igen, megkapjuk a kórképet, és eljutottunk abba a stádiumba, hogy nincs szakember, akihez fordulhatnánk.
Nincs. Ez abszolút ránk van bízva.
És ránk van bízva, mi viszont nem vagyunk feltétlenül orvosok, és túl sokan vagyunk ahhoz, hogy legyünk, vagy ne legyünk valakik, akik ezt idézőjelben elsütik a fegyvert, és a megfelelő irányba tartják.
Ez ilyen kicsit ilyen gyerekes lesz, vagy ilyen nem tudom, naív lesz az, amit mondok, de hogy én tényleg abban hiszek ám, hogy még mindig, hogy akkor tudunk bármit tenni, azért, hogy egyszer majd 10-20-30-40 év múlva jobb legyen, hogy mindig van egy adott helyzet, amiben valahogy az az ember, aki tehet valamit, a saját képességét és lehetőségét tekintve csinálhat valamit. És ebben az esetben, szerintem a magyarázat minden esetében itt az történt, hogy van egy filmrendező, aki széllel szemben elkészítette ezt a filmet. Igazából én nem vártam azt, hogy nagyon-nagyon szerettem volna, hogy az történjen ezzel a filmmel, ami most történik, de nem gondoltam, hogy ez valóra is fog válni. Neki az volt a dolga, ő úgy érezte, hogy elkészítse ezt a filmet, nekünk jelen pillanatban meg az a dolgunk, hogy megnézzük, és vigyük a hírét, és hogyha megnéztük, és mondjuk van lehetőségünk arra, hogy a többi nézővel beszélgessünk arról, amit láttunk, akkor ezt is tegyük meg. Nem, nyilvánvalóan egy művészeti produktumnak igazából eddig tart a hatóköre. Tehát maximum annyit tud csinálni, hogy nevén nevezi a dolgokat. És hogyha ránézünk a magyar filmművészetre, vagy a magyar társadalomra, akkor ez szerintem önmagában sokkal nagyobb tett, mint aminek lennie kéne. Természetesen ennek egy teljesen szokványos dolognak kéne lennie. Nézzük meg a németeket, ők például most az Oscarra egy Tanári szoba című filmet küldenek, ami
egy magyar iskoláról szól.
Nem, egy német iskoláról szól, másféle problémáik vannak, mint amilyen.
De feldolgozzák,
és az a film az könyörtelenül földolgozza az összes szempontból, az összes szereplő szempontjából azokat a konfliktusokat, és hát ez az, ami számunkra szokatlan, és ez igazából szerintem a tragikuma a mi helyzetünknek, hogy már ez is ilyen forradalmi tettnek tűnik, hogy egyszerűen csak valaki megmutatja egy filmben, hogy mi van. És hát azért is ajánlom neked is ezt a filmet egyébként, mert veled kapcsolatban is ugye az elő szokott jönni az, ami sok nézővel kapcsolatban, hogy a magyar színészek alapvetően ugye színpadi színészek leginkább, tehát nem nincs egy olyan hagyománya a magyar filmjátszásnak, mint mondjuk az amerikaiak vagy a franciának, bár azért ugye filmek elég régen készülnek, és a színészek is elég régen szerepelnek benne. Na, de hogy én csak azt akarom mondani, hogy a Reissre egyébként is jellemző volt, és ebben a filmben meg aztán abszolút jellemző az, hogy az összes párbeszéd, az összes szituáció olyan, hogy teljesen elhiszed azt, hogy ezek valóban húsvér élő figurák, akik így élnek. Valószínűleg, ha odaszólsz a melletted lévő embernek a moziban, te is valahogy úgy teszed, mint ahogy a film. Tehát ez is szerintem nagyon-nagyon nagyon-nagyon klassz.
Lecsupaszhatjuk azt, hogy én hogy viszonyulok a magyar gyártású filmekhez, akkor ez a film nem mint film érdekel, hanem mint tartalom érdekel.
Mint film is tetszeni
fog. Jó, oké. Csak annyi, hogy ami miatt vonzódom ehhez a filmhez, úgyhogy még nem láttam, tehát hogy szeretném megnézni, van egy ilyen igényem. Az elsősorban ugye azokat, amiket hallottam tőled, és mindenki mástól erről a filmről, meg a teljesítményt, amit nyújt a világban, az és a tartalom, a vélt tartalom az, ami engem érdekel. De természetesen ez egy film nyelvben van becsomagolva. Tehát,
igen, hogy... igen, ráadásul még ne akármilyen filmnyelvben, tehát tényleg tényleg érződik rajta, hogy nagyon nagy hatással volt a Reissre a román új hullám, tehát az a fajta ilyen hosszú snitekből összeállított, nagyon életszerű, tulajdonképpen ilyen egyfajta realisztikus tánc a szereplők között, ahogy ezeket a filmeket forgatják, de ugyanakkor az a nagyon magyar, nagyon karakteres, nagyon szórakoztató irónia és önirónia is benne van, ami a rossz versekbe és a vanba volt, amit még gyorsan elmondanék, aztán már tényleg mehetünk tovább, mert sokáig tartott ez a megszólalás, igen. Hogy nem tudom, hogy a Gábornak, majd megkérdezem tőle, nem sokára alkalmam lesz egy ilyen vetítés utáni beszélgetésen, nem tudom, hogy gondolkodott-e valóban abban, hogy a Megáll az idő című klasszikussal legyen analógiája ennek a filmnek, vagy reagáljon rá, de az tényszerű, hogy a főszereplő, akit Adonyi Vas Gáspárnak hívnak, tehát aki Ábelt alakítja, az ő apukáját, Györgyöt, az Namenák István játsza, aki a Megáll az időben a főszereplő volt. Hoppá. Ő volt a fiatal srác, és van is egyébként egy monológ a filmben, amit abszolút lehet ilyen metaszinten is értelmezni, hogy az a srác fölnőtt, és bár semmi köze nincs ahhoz a karakterhez így egyébként, de lehet úgy is értelmezni azokat a mondatokat. Hogy nyílik
a párhuzamos világegyetemek között egy
igen, is. Igen, és én egyébként megvagyok arról győződöm most jelen pillanatban, van, hogy a magyarázat mindenre az kb. Olyan helyet fog magának találni a filmtörténetben, mint a Megáll az idő.
Reisz Gábor filmjéből, a Vanból játszunk zenéket, ma Magadban beszélsz című tétel következik, aztán jövünk és folytatjuk a filmszerészt.
Filmszerész, premier.
Ma reggel beszélgettünk Tamással, Tomival, akivel együtt csináljuk a Bundás kenyeret reggel itt a rádióban, és mentem nem az ételt, hanem a műsort, és ugye szemléztük, hogy mi lesz a mai műsorban, és az alkotóhoz értem, és akkor azt mondta, hogy ezt nagyon lehúzták azt a filmet. Én hirtelen azt sem tudtam, miről van szó, mert ugye egy más dolgokkal sem voltam foglalva, és mondta, hogy lehúzták ezt a filmet, hát nagyon jól, elért elmeséli, hogy ez így van-e, vagy egyáltalán mit kell róla tudni, mert legalább láttad.
Hát ami a fogadtatását illeti egyébként, én úgy látom, hogy a magyar kritikák azok valóban hát nincsenek elájulva, köztük én sem, mert a kritikusok között én sem vagyok tőle elájulva, szerintem nem sikerült olyan jól, mint amilyen jól néz ki a film. És akkor most gyorsan elmondanám, hogy ki is készítette ezt a filmet, Gareth Edwardsnak hívják, aki egy 70-es évek végén született fickó, ahhoz a generációhoz tartozik, akik ugye Spielbergen meg Lucason nőttek föl. Star Wars mániás, 2010-ben volt egy kis költségvetésű sci-fi horrorja, a Szörnyek, ami elég nagy sikerrel futott több helyen is, és hát rögtön föl emelték a csávót arra a szintre, hogy először egy Godzilla film rendezhetett, ő csinálta a 2014-es Godzillát, és aztán pedig 16-ban a Zsivány 1-es egy Star Wars történet nyitotta meg azon Csillagok háborúja filmek sorát, amik ugye nem sorfilmek, hanem ilyen külön történeteket mesélnek el, és szerintem már a Zsivány 1-esen is látszódott, meg a Szörnyeken, meg a Godzillán is, hogy egy valamit nagyon tud a Gareth Edwards, ilyen szuper látványos, sci-fi, akciófilmes kulisszákat mozgatni, meg abban szereplőket elhelyezni, helyzetbe hozni őket. Na, és az ő szívügye volt az Alkotó című film, ami most kerül a mozikba, és hosszú-hosszú hetekkel, meg hónapokkal a bemutató előtt számos cikk jelent meg abból, milyen ügyesen csinálták meg ezt a filmet, hogy hogyan kerülték ki azt, hogy ne kelljen nagyon sok CGI-t használni, csak mondjuk olcsóbbat, hogy elmentek olyan helyszínekre, amire nem is gondolnánk, hogy ott lehet olyan helyszínt találni, ami megfelel ennek a filmnek, és hát volt egy ilyen elsődleges várakozás, vagy előzetes várakozás ezzel a filmmel kapcsolatban, és az a helyzet, hogyha megnézem a Rotten Tomatoes-on a külföldi kritikákat, inkább pozitív a fogadtatása, mint negatív. Én úgy tudnám a véleményemet összefoglalni, hogy alapvetően végig volt bennem egy várakozás, hogy majd ebből a történetből a végére összeáll valami igazán izgalmas, de ez egy ugyanolyan patchwork film, bár eredeti a történet, mint oly sok másik mostanában a kínálatban. Nagyon sok Star Wars van benne, szárnyas fejvadász van benne, embergyermeke, és tényleg legalább 10 címet mondhatnék, ami vagy látványban, vagy történetben, vagy valamilyen fordulatban eszünkbe juthat, amikor az alkotót nézzük, de már maga az alaptörténet is olyan, hogy hát nem kapja fel rá senki a fejét szerintem. Egy olyan képzeletbeli jövőben játszódik, ahol a gépek, amiket már az 50-es, 60-as évektől használtak ebben a képzeletbeli világban, öntudatukra ébrednek, és ledobnak egy atomot. És onnantól kezdve első számú ellenségek lesznek ezek a robotok, meg eleve a mesterséges intelligencia. És megosztja a világot ez a dolog. Ázsiában még együtt élnek a robotok és az emberek, és ott nem is szabad őket elpusztítani. Amerika az a hely, akik nem tűrik meg a robotokat, és ilyen mindenféle titkos kommandókkal azon vannak, hogy az ázsiai mesterséges intelligenciát is valahol elpusztítsák, és kiderítik, hogy az egész mesterséges intelligencia hatalom, vagy törzs, vagy mit tudom én mi mögött tulajdonképpen egy kisfiú testű, vagy egy kislány, vagy nem is tudom, hogy milyen nemű egyébként ez az egyébként meglehetősen szép gyerek.
Egy kisgyerek testű
valaki tulajdonképpen az agya, vagy hát a főistene, vagy nem tudom én mi-e ennek a mesterséges intelligencia világnak, és hát a John David Washington által játszott karakter arra vállalkozik, hogy megkeresi ezt a valakit, és hát azt várják el tőle nyilván, hogy elpusztítsa, nyilván nem fogja elpusztítani, és hát ha nem megpróbálja megmenteni. Szóval most, amikor így elmeséltem, a saját szavaimon is majdnem elaludtam, olyan nagyon sokszor láttunk már ehhez hasonlót, de közben meg tényleg annyira aprólékos a látvány, annyira festményszerű, annyira jól néz ki az egész, hogy a 130 percből szerintem egy olyan 80 percig el lehet ezzel lenni, aztán az embernek már így lesznek mindenféle elvárásai a történetek kapcsolatban, például, hogy lekösse a történet, hogy legyen mélysége.
Fordulat,
hogy mondjon valami újat erről az egész mesterséges intelligencia dologról, és ne csak azt szajkozza, amit már kismilliószor, sokkal jobb filmekben elmondtak nekünk. Ez is nehezítette azt, hogy élvezni tudjam ezt a filmet, de ami érdekes, mert mint hogy számomra érdekes másnak nyilván nem feltétlenül az, hogy ez aztán tényleg egy nagyon-nagyon érzelmes film. Tehát szerintem a John David Washington ennyit még egyetlen szerepében se sírt meg. Tehát a vége felé az volt az érzésem, hogy mintha minden második jelenetben valaki így kitárókozna a másik előtt, és előadná a nagy drámát. És én aztán tényleg olyan csávó vagyok, hogyha egy picit működik egy ilyen jelenet a filmen, én biztos, hogy elkezdek bőgni, pláne ha van benne gyerek.
De nem bőgtél most.
Teljesen elment mellettem az egész. Tehát így néztem, ahogy elsuhan a film a terembe mellettem, semmilyen hatással nem volt rám, és egyébként ez jellemző az Edwardsra. Tehát szerintem a Zsivány egyesben sem a karakterek voltak a film legerősebb pontjai, tehát ott se voltak olyan azért kidolgozva annyira, hát a Godzilláról már nem is beszélve, ahol azért nem is annyira vártuk, vagy nem azért néz az ember egy Godzilla filmet, hogy komplex karaktereket lásson. Nem,
majd legyen.
De úgy tűnik, hogy ez neki egy komoly hiányossága. Tehát, hogyha teljesen szabad kezet kap, mint például most, és csinálhat egy filmet, technikailag nagyon kreatív, nagyon felkészült, nagyon tudja, hogy mit akar a vászon látni, de nem tudja megtölteni szívvel és lélekkel, ez a probléma.
Ennek örömére a Búcsú Buli című zenét fogjuk lejátszani a Van című filmből, mert ugye a hét filmje most a
Magyarázat
mindenre, és Reisz Gábor első filmjéből játsszuk a zenéket, mindjárt jövünk.
Filmszerész, házi mozi.
Nincs, aki megmentsen, ez a film címe, amiről most beszélgetni fogunk. Ugye ez az a film, amit már az elején mondtál, hogy túl sokat nem beszélnek benne, mert hogy egy szereplős.
Igen, plusz
az ellenség.
Plusz az idegen lények, akiket én mindig leufózok, csak már nem merem leírni a Facebookon ezt a kifejezést, hogy UFO,
mert azok,
mindig
az
jön valaki, akkor megmagyarázza nekem azt, amit én egyébként is tudok, mármint, hogy az a repülő csészehaj, de az a helyzet, hogy ez valahogy így ivódott be a popkultúrába, és azért szerintem ez nem egy káros dolog, most kit érdekel, hogy hívjuk azokat a körtefejű, ki tudja, hogy létező lényeket, nem?
Hát igen, ez olyan, mint amikor egy bizonyos korosztály, amikor a hitelt vesz fel, akkor felveszek OTP-t. Tehát, hogy egyértelmű, hogy ezt mondja.
Igen. Szóval a legjobb ebben a Nincs, aki megmentsen című filmben az az, hogy visszanyúl a gyökerekhez, tehát azokhoz az inváziós skifikhez, amikben úgy érkeztek meg az idegen lények, hogy bevilágítottak a házba, és akkor összeszartad magad, hogy elnézést, hogy ők így jönnek. És itt pontosan ez történik, egy fiatal lány él egyedül egy ilyen erdőszéli-szerű házban. Őt egyébként az egészen kiváló Kathleen Deaver alakítja, aki a Lehetetlen című sorozatban is játszott, azt hiszem ez volt a sorozatnak, nem Hihetetlen, az volt a sorozatnak a címe. Szuper jó ez a kis csaj, és abszolút el tud vinni a hátán egy filmet. Szóval megjelennek ezek a lények, bevilágítanak a lakásba, és hát hősünk eléggé betoik, de hát rájön arra, hogy nem tud mit csinálni, föl kell vennie a harcot velük szemben, mert hogy másnap meg azt tapasztalja, amikor sikeresen túlél egy éjszakát a lények támadása ellenére, hogy hát ez nem csak az ő házában történik, hanem valószínűleg az egész kisváros meg van szállva, mert hogy ezek az UFO-k, ezek így meg is szállják, meg így manipulálják, meg hipnotizálják az embereket, és hát közeledik az éjszaka, amikor nyilván megint megjelennek, és akkor hősünk csapdákat állít, hát amit megszoktunk az ilyen home invasion filmekbe. Szóval egészen a film 3/4-ig rettenetesen élveztem az egészet, mert és azért jó, amikor egy stábnak nincs olyan nagyon sok pénze mondjuk CGI-ra, mert hogyha ért a rendező ahhoz, hogy hogyan kell egy horrorfilmben megijeszteni az embereket, vagy hogyan kell feszültséget teremteni, akkor egyszerre tud két nagyon hasznos dolgot csinálni. Egyrészt elfedi a nem annyira kidolgozott CGI-t, mert ugye sötét van, nem kell úgy megvilágítani, néha elég, ha csak a sziluettjét mutatod a lénynek, ilyesmi, tehát kreatívabbá teszi, csak ehhez az kell, hogy a film rendezője valóban értsen a klasszikus suspensehez, ahhoz, hogy hogyan kell egy olyan jelenetet megcsinálni, hogy amikor valaki bebújik az ágy alá, és bemegy a szobába az, aki őt fenyegeti, akkor abból mennyit lát, és így tovább, és így tovább. Tehát egészen addig, amíg ezekkel az eszközökkel él a film, akkor tényleg abszolút ilyen popcornmozi hangulaton volt otthon, és teljesen lekötött. Aztán egy kicsit többet akar ez a film, mint amit kellene neki vállalni. Van ennek a lánynak egy magánéleti szála is, egy magánéleti tragédia, ami nyilván fontos szerephez jut majd a végkifejlett tekintetében, de ott már szerintem egy olyan megoldást választottak, ami egyrészt nem is túl átgondolt, nincs is jól kommunikálva a néző felé. Ez alatt azt értem, hogy könnyen zavarossá válhat a befejezés, hogy mit is akarnak. Szerintem egyébként azt akarták, hogy ennek a lánynak olyan lelki terhei vannak, ami elől ő még mindig menekülni akar. És tulajdonképpen maga a film befejezése arról szól, hogy ő úgy dönt, hogy jó, akkor elmenekülök. Igazából ez nem is csak az ő döntése, de erről többet nem mondhatok spoilerek említése nélkül, úgyhogy ezt nem fogom megtenni. Mondjuk annyiban, hogy a befejezés nekem egyáltalán nem tetszett, de egészen addig sűrűn eszembe jutott a megtekintés közben, hogy na, hát ezt aztán igazán bemutattak volna moziba, hogyha már olyan horrorfilmeket hoznak, mint az Apáca 2.
Ja, igen.
Nem tudom, én is simán elfért volna, úgyhogy ilyen hétvégi esti szórakozásnak teljesen nyugodt szívvel tudom ajánlani.
Az Ő című dal következik, vagy zeneszám, ez gondolom nem nincs közel a Charles Aznavour féle
nem.
Nem, amit nincs közel Máté hozzá. Péter, vagy ki énekelt magyarul?
Hát Máté Péter énekelt magyarul, Elvis Costello is énekelte, ugye azt
három a páromban.
Igen, abban.
De eredetileg Charles Aznavour volt, vagy hát ő énekelte eredetileg.
Igen, de ez nem az a dal, ez egy, az, csak egy a másik felvétel. Igen, a Van filmzene egyik trackje.
Filmszerész, tévésorozat.
A Natalia Grace különös esete című sorozattal folytatjuk. Erre már volt szó, ajánlat szintjén mondtad múlt héten? Valahonnan nekem ez így bekúzott ez a cím a fejembe.
Posztoltam róla.
Akkor lehet.
Ennyi történt, mert néhány napja néztük meg egyébként ezt a 6 részes minit, tehát annál korábban nem említhettem az adásban, lévén, hogy ugye múlt héten ismételtünk. Hát ez egy nagyon-nagyon, valóban nagyon-nagyon különös eset, amit tulajdonképpen összefoglalni sem próbálom meg, mert azért is érdemes végignézni a 6 részt, mert az ember igazából szerintem mi is azért maradtunk tulajdonképpen a sorozat mellett, mert hogy azért néztük végig, és egyébként eléggé hamar, tehát egy nap alatt megnéztük a 6 részt, ilyen 40-valahány percesek az epizódok, mert nagyon-nagyon érdekelt minket, hogy hova érkezik meg. Egyébként a megvalósítást az eléggé olcsó, nagyon-nagyon sokszor, bár az HBO Maxon van ez a sorozat, de egy tipikusan olyan true crime szériáról beszélünk, amilyeket itt szakmányban gyártanak most, mert egyébként a streamingen most a legnépszerűbb műfaj a true crime, a valós bűnügyi eseteket feldolgozó dokumentumfilmek, amiben nagyon sokszor ilyen dramatizált részek vannak, hogy konkrétan eljátsszák színészekkel az eseteket. Itt nagyon sok hatásvadász dolog van, és meglehetősen etikátlan megoldások is vannak, de maga a történet tényleg egészen elképesztő. Ez valahogy úgy indult ez a történet, történet, hogy egy házaspár, egy amerikai házaspár, nagyon boldognak érezték magukat, fiaik is voltak, és azon gondolkodtak, hogy örökbe fogadnak egy gyereket. És egy ilyen eléggé kétes, hát egy kétes épületbe mentek el, egy kétes negyedbe, ahol kétes emberek örökbe adták nekik Natáliát, aki egy ukrán kislány volt, törpenövésű, plusz még amellett is nagyon speciális betegsége volt, tehát nagyon sok gondoskodást igényelt volna, csak hogy az anya és az apa a fejükbe vették, és erről cikkezett is annó a sajtó, hogy ők azt gondolják, pontosabban az volt a félelmük, ami szerint akár cselekedtek is, hogy a Natália igazából nem egy 6-8 éves gyerek, mint ahogy a papírai erről szóltak, hanem egy felnőtt bőrbe bújt ilyen törpe, aki meg akarja őket, az ő életüket meg akarja keseríteni, és ő igazából hazudik, és mindenkivel szexelni akar, meg fanszörzete van, meg már menstruál, és akkor elkezdődik ez az iszonyatosan elképesztő történet, ahogy ők megpróbáltak megszabadulni ettől a gyerektől, mert egyébként most spoilerezek, de ez nem spoiler, a történet ott tart, hogy ez a kislány valóban kislány volt. Egyáltalán nem felnőtt nő volt. Az összes többi dolgot oda hazudták, vagy oda képzelték. Az igazi történet az, hogy volt ott két ember, akik nem akartak gondoskodni, akik erről a kislányról.
És kitaláltak valami menekülő utat.
Találták ezt a rémálmot, és következetesen végigvitték, a gyereket elköltöztették, úgyhogy akkor még nem volt 8 éves, egyedül kellett magáról gondoskodnia egy meglehetősen rossz külvárosi környezetben, és annyira bonyolult lett az egész történet, hogy a történet közepén egy felelős bíróság kijelentette, hogy ez a gyerek 22 éves. De tényleg egészen elképesztő sztori. Nagyon-nagyon sok mindent elárul az amerikai jogállamról, alapvetően a jogállamról, rólunk, emberekről, döbbenetes történet. A film készítői szerintem 5-6 fokkal eljárhattak volna, hát hogy mondjam, etikusabban, ugyanis teljesen aránytalanul nagy részt kap ebbe az egész sztoriba a nevelő apa, aki kedvére ripacskodhat a kamerák előtt, miután már lebuktak, hogy mit csináltak a feleségével, és rá akarja tolni az egészet az asszonyra. Egy kicsit olyan egy idő után, mintha ennek az embernek a külön filmje lenne, mintha az alkotók vele lennének, vagy az ő pártján állnának, amikor egyébként ez kiderül, hogy nem így van, de így is olyan dolgokat engednek meg szerkesztésileg, meg abban a tekintetben is, hogy hát akkor olyan helyzetekben is bekapcsolva hagyják a mikrofont, amelyekben nem kellett volna, plusz teljesen egyértelmű dolgoknak nem járnak utána, kinézetre is sok probléma van vele, meg vannak ezek a tényleg nagyon olcsó true crime húzások, hogy mondjuk a szereplő elmeséli, hogy és akkor elesett egy széklábban, és akkor utána a színésztől is látjuk, ahogy elesik a széklábban. Szóval azért kell hozzá időnként türelem, de az információkat is úgy adagolják, hogy mi legalábbis otthon, amikor néztük, nem tudtuk nem elindítani a következő részt, mert kíváncsi lettünk, hogy mi lesz a vége. Azt olvastam most, hogy magával, Natáliával is készült egyébként egy sorozat, talán éppen ugyanazok az alkotók készítették, akik ezt, tehát lesz folytatása ennek a történetnek, mert hogy ebben a 6 részben Natália igazából csak archív felvételeken szólal meg.
Elég izgalmasnak hangzik.
Az
véget ért a mai műsor, és hát akkor a következő heti műsor már egy ilyen flashbackes műsor lesz. A műsorszót már többet nem akarnám kimondani. Egy fél percig.
Adás.
És az adásban pedig ugye egészen 2019-ig nyúlunk vissza az akkori bemutatók közül különböző, hát 2-3-4 műsort szedtem össze. Lesz Zombieland 2. kérlek szépen. Aztán beszélgettünk az Irishmanről, nem ebben a sorrendben lesz, és lesz egy Stephen King összefoglaló annak kapcsán, hogy az Állam doktornak akkor került a moziba, és lesz még egy film, amire nem emlékszem, bocsánatot kérek.
De nagyon jó.
Ezek fejből mentek.
Az legyen meglepetés annak, aki meghallgatja. Igen. Mert hogy most néhány hónapig erre kell fölkészülnünk a kedves hallgatóknak, hogy ahogy ma már beszéltünk róla a műsor elején, hogy nagyjából 2018-ig visszanyúlóan,
mondjuk,
ugye?
Mondjuk, 2019.
Igen, szóval az utóbbi nagyjából 5 évből lesz majd válogatás, de nem komplett műsorok, hanem egyes megszólások, és akkor reméljük, hogy ezek ilyen izgalmas kosarak lesznek, amiket majd virtuálisan átjújtunk.
Igen,
kedves,
és zenék is azok lesznek, amiket felkonfogálunk.
Amiket akkor az adott megszólalás.
Jó, hát annak a konfoknak a tartalma nem mindig fog stimmelni, mert ugye például Tina Turner is lesz a következő műsorban, aki akkor ünnepelte a nem tudom, hogy eddig születésnapját, és akkor még ugye életben volt. Köszönjük a mai figyelmet, Gellért, neked jobbulás, gyógyulj meg minél hamarabb.
Köszönöm.
Legyen
szépen
eredményes az a kezelés, amin te most részt veszel, csúlyban vagyunk, és drukkolunk. És akkor nyomjuk tovább, amikor csak lehet.
Majd. Így van, így van. És akkor ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a mai utolsó dalunk akár még egy ilyen, mit tudom én, micsoda, ilyen üzenetértékű.
Illusztráció is lehet.
Illusztráció is lehet. Ugye az a dalunk címe, ami szintén a Van című Reisz Gábor filmben hangzott el. Konkrétan azt hiszem, hogy a végén, amikor futnak a szereplők, az a címe, hogy ez van. Mert hát ez van. Minden jót, vigyázzanak magukra.
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.